Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Débányász Gergő. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy drámai hangot ütött meg, mégis optimistán beszélt a jövőről a 95 éves David Attenborough a glasgowi klímacsúcson. Is this how our
story is due to end? Vajon így kell végződnie a történetünknek? Tette fel a drámai kérdés David Attenborough a glasgowi klímavédelmi csúcson. A 95 éves természettudós szerint a fiatalok, akiket még inkább érint majd a klímaváltozás, adhatják meg a lendületet a változáshoz, hogy, ahogyan fogalmazott, a tragédiát diadallá változtassuk.
We now understand this problem. We know how to stop the number rising and put it in reverse.
Most már értjük a problémát, tudjuk, hogyan lehet a szám növekedését megállítani és visszafordítani, mondta a természettudós, hangsúlyozva, még ebben az évtizedben a felére kell csökkenteni a bolygón a szén-dioxid kibocsátását. David Attenborough szerint ez egy új ipari forradalom, amelyet fenntartható innovációk milliói hajtanak, és amely előnyeiből mindannyian részesülünk majd.
Affordable clean energy, healthy air, and enough food to sustain us all.
Megfizethető, tiszta energia, egészséges levegő és elég élelem, hogy mindannyiunkat eltartson, fogalmazott a természettudós.
Nature is a key ally.
A természet kulcsfontosságú szövetséges, hangsúlyozta David Attenborough, hozzátéve, ne a félelem, hanem a remény motiválja az embereket. Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 26. ülésén a háttérben eközben nem maradtak el a civakodások sem. Joe Biden amerikai elnök szerint Kína nagy hibát követett el azzal, hogy nem képviseltette magát a legfelsőbb szinten a klímacsúcson, míg Peking szerint a szervezők nem biztosítottak lehetőséget Xi Jinping kínai elnöknek arra, hogy videókapcsolaton keresztül intézzen beszédet a résztvevőkhöz. Kína korábban jelezte, 15 év alatt közel felére csökkentette szén-dioxid kibocsátását, és 2060-ra tervezik elérni a karbonsemlegességet. Románia eközben kisméretű moduláris atomreaktorokat építene amerikai támogatással annak érdekében, hogy 2028-tól a klíma szempontjából tisztább energiát állíthasson elő. Az állam és kormányfők a COP26 értekezlet első két napjának csúcs találkozója után távoztak a skóciai nagyvárosból. Az ülés további szakaszának kormányok által tett vállalások technikai kidolgozása kerül napirendre szakértői szintű egyeztetéseken. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Az angliai tiszti főorvos helyettese szerint az elszaporodott koronavírus fertőzések miatt problémásak lehetnek a brit karácsonyi ünnepek. Svetnik Endre összefoglalója.
Nagy-Britannia furcsa állapotban él, az utcákat járva úgy tűnik, megszűnt a koronavírus járvány. Igen, még van, aki maszkot visel a tömegközlekedésen vagy a klasszikus zenei koncerteken, szemben a popkoncertekkel. Az utazók egy részének még tesztelnie kell magát, és ki kell töltenie egy bürokratikus formanyomtatványt. De az emberek jobbára úgy élik az életüket, mint a pandémia előtt. A hivatalos szervek ugyanakkor arról beszélnek, hogy odafigyelést igényel a járványhelyzet. Egyrészt a fertőzések még mindig magas száma miatt. A napi új esetek száma 33 ezer körül jár. Ez akkora, mint január közepén, miközben május 18-án egyetlen új fertőzést sem regisztráltak. Jonathan Van Tam professzor, Anglia helyettes tiszti főorvosa emiatt úgy fogalmazott, hogy potenciálisan problémás lehet a karácsony. Felszólította az embereket, hogy aki jogosult, vegye fel az emlékeztető oltást és az influenza oltást is. Figyeljék a híreket, hogy nem jelente meg újabb aggodalomra okot adó vírusvariáns, mert úgymond a pandémia még nem ért teljesen véget, fogalmazott. Az illetékes szerint a britek tavasszal számíthatnak arra, hogy szélcsendes vizekre érnek. Az ő megfogalmazása finomkodó volt, nem csoda, hiszen ő az, aki megtartotta az állását. Sir Jeremy Farrar, az egyik vezető brit tudós és a megbecsült Wellcome Trust igazgatója viszont azt mondta, hogy a COVID-19 válság vége még nagyon messze van. Farrar volt az, aki felállt és távozott a kormány tudományos tanácsadó testületéből, mert a Johnson kabinet nem volt hajlandó bevezetni a vakcina plusz stratégiát. Ennek lényege lett volna a maszkviselés egyes helyeken való kötelező vététele, a jobb szellőztetés és a folyamatos tesztelés, azért, hogy visszaszorítsák a magas fertőzési rátát a Szigetországban. A sokakat megosztó maszkviseléssel kapcsolatban a helyettes tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy akkor lehetnek a leghasznosabbak, amikor más dolgokkal együtt használják azokat. Vantam professzor szerint az éttermekben nehéz maszkot viselni, de a színházakban, mozikban és koncerteken, valamint más zárt terekben nem. Közben a brit hatóságok aggodalmukat fejezték ki, amiért 4,5 millió jogosult lakos eddig nem vette fel a harmadik emlékeztető COVID-oltást. Ezekre azért van szükség, mert kutatások szerint az oltás utáni negyedik hónap körül már kevésbé hatékonyan védenek a vakcinák. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Dibányász Gergő. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a hét elején újabb katonai csapatokat küldött Oroszország az ukrán határ közelébe, a közösségi médiában tankokat és rakétákat szállító vonatokat mutattak. Közben az Egyesült Államok haditengerészete, a NATO erők és a szövetségi partnerek részvételével hajt végre műveleteket a Fekete-tengeren. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértők szerint Oroszország nem készül háborúra, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok mindeközben korszerű haditechnikával látja el Ukrajnát. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A Washington Post cikke szerint az ukrán határoknál tapasztalható orosz katonai jelenlét aggodalmat kelt az Egyesült Államok és Európa tisztviselői körében. Az amerikai napilap műholdas felvételekre hivatkozva azt írta, a csapatmozgás már hetek óta megfigyelhető. Az elmúlt napokban olyan videók is megjelentek a közösségi médiában, amelyeken orosz katonai vonatok és konvojok nagy mennyiségű katonai erőket, köztük tankokat és rakétákat szállítanak Oroszország déli és nyugati részére. Utoljára hasonló megmozdulás március végén volt Oroszország részéről. Rácz András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója az Inforádiónak azt mondta, az ukrán határ közelében jelenlévő orosz csapatok, elit egységek számuk egyelőre kérdéses, a csapatmozgások ugyanakkor nem kapcsolódnak előre bejelentett hadgyakorlatokhoz.
Leginkább arra hasonlít, amikor idén tavasszal Oroszország ugye 100 000-nél több katonát vont össze az ukrán határ mentén, illetőleg 2014-ben törvénytelenül megszállt Krím-félszigeten. Lehet, hogy most is valami hasonló politikai célú manőverezést látunk. Nem tűnik úgy, hogy Oroszország nagy léptékű háborúra készülne, nincs mozgósítás, nem tartják benne a sorkatonákat, tehát nem úgy néz ki, mint az ország holnap háborúba készülne menni.
A dél-kelet-ukrajnai konfliktus nem oldható meg katonai eszközökkel, az erőszak alkalmazásának nagyon szomorú, beláthatatlan és tragikus következményei lesznek. Ezt egy múlt csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette ki Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő. Közben az Egyesült Államok haditengerészetének egyik zászlós hajója, a USS Mount Whitney közös műveleteket hajt végre a NATO erők és a szövetségi partnerek részvételével a Fekete-tengeren. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő azt mondta, az Amerikai Egyesült Államok alapvető érdeke, hogy Ukrajna ütköző övezet legyen Oroszország és a NATO között.
Azt lehet érzékelni ebben az egész térségben, hogy most ismételten felerősödtek az ellentétek. Az amerikaiak is fenyegetőznek, de én nem tartom valószínűnek azt, hogy akár milyen katonai erővel konkrétan fellépjenek Ukrajna támogatása érdekében. Azt viszont egyértelműen el lehet mondani, hogy bőségesen kapnak haditechnikai eszközt az Amerikai Egyesült Államoktól, szállítanak korszerű haditechnikát, és tulajdonképpen kimondható az, hogy elsősorban az Amerikai Egyesült Államoknak köszönhet, az ukrán hadsereget nyugati fegyverekkel látták el, tehát egy átfegyverzés időszaka majdnem teljesen lezárult.
A TASZ orosz hírügynökség szerint Konstantin Kosacev, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának elnöke azt mondta, Oroszország készen áll a válaszlépésekre, hogy amerikai hadihajó bemerészkedik a Fekete-tenger vizeire és provokációt indít. Lehetséges, hogy ellenintézkedésre lesz szükség, de biztos vagyok benne, hogy csak akkor fogjuk őket alkalmazni, ha az amerikai átlépik a vörös vonalat, és provokálni fogják az orosz flottát, átlépik a Fekete-tenger határait, és belépnek a felségvizeinkre. Fogalmazott Konstantin Kosacev, a TASZ orosz hírügynökség szerint.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A parlament a héten elkezdődött Glasgow-i klímakonferencia előtt az éghajlatváltozás ellen hozott intézkedések felgyorsítását, valamint az unió vezető szerepének megőrzését szorgalmazta. A képviselők szerint 2050-re a G20 összes országának klímasemlegesnek kellene lennie, és legalább évente 100 milliárd dollárnyi támogatást kellene adni a fejlődő országoknak. A fideszes Tóth Edina független EP képviselőt hallják.
Számos tagállamban az európai emberek teljes mértékben kiszolgáltatottá váltak az energiaszolgáltatóknak, akár csak a vállalkozások. Az Európai Bizottság most pedig a gépkocsi és lakástulajdonosokat akarja megadóztatni, klímavédelemnek álcázva a rezsijárak emelkedését. Kérem a bizottságot, hogy hagyja abba a polgárok pénztárcájára hárított klímapolitikát, és tegyen eleget kötelezettségének, hogy a zöld átmenet során vállalkozásaink megőrizhessék versenyképességüket. A klímacsúcs árnyékában az unió zöld ambíciók megvalósítása közepette senkit sem hagyhatunk az út szélén.
A témában felszólalta a jobbikos Gyöngyösi Márton független képviselő is.
The ambitious goals set out in the European Green Deal.
A zöld megállapodásban meghatározott ambíciózus célok jó eszközök lehetnek arra, hogy az átállás egy új, zöld növekedési modell felé történjen meg, amely új beruházásokat generálhat, új munkahelyekkel. Ráadásul egy tisztább környezet is létrejön. Ennek azonban vannak előfeltételei. Glasgow-ban ezzel kell foglalkozni. 2050-ig el kell érni a karbonsemlegességet, ezt minden tagállamnak vállalnia kell. Garanciákra és szankciókra is szükség van, hogy hitelesek legyenek ezek a vállalások. Másodszorban ebbe be kell vonni az Egyesült Államokat, Kínát és a fejlődő világot hasonló célokkal.
A parlament Pascal Canfin képviselő által vezetett küldöttsége november 13-áig vesz részt a Glasgow-i klímacsúcson. Új biztosítási szabályokat fogadott el a parlament az országúti balesetet szenvedők védelmére. A gépjármű felelősség biztosítása vonatkozó új szabályok garantálják, hogy az utazók egyenlő elbírálásban részesüljenek Európa szerte. Ezek között szerepel a védelem a baleset áldozatainak akkor is, ha a biztosító csődbe megy, valamint kérik azt is, hogy legyenek harmonizált kártörténeti igazolások, ár összehasonlító eszközök az egységes elbírálásaért. A jogszabály védelmet biztosít a balesetek áldozatainak, függetlenül attól, hogy Európán belül hol szenvednek balesetet. A jogszabály garantálja, hogy a balesetet szenvedők akkor is hozzájussanak a nekik járó összeghez, ha a biztosító társaság időközben csődbe megy. A kártörténeti igazolások harmonizációjának köszönhetően a biztosított ezentúl nem kerül hátrányos helyzetbe, ha más tagállamba költözik. Az Európai Parlamentben mindenkinek lehetősége van a saját nyelvén felszólalni. 24 hivatalos nyelve van az uniónak, köztük a magyar. A plenáris vagy a bizottsági üléseken ezért a megértést tolmácsok segítik. Közéjük tartoznak Wolfort Katalin és Szabó Péter. Ők az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának Instagram oldalán beszéltek tapasztalataikról.
Általában az elvárás az az, hogy 3-4-5 nyelven tolmácsoljon az ember. Ugye van az anyanyelve, és akkor utána jönnek az idegen nyelvek. Általában idegen nyelvről anyanyelvre tolmácsolunk, ez volt nagyon sokáig az elv, és most is ez az alapelv. Tehát mi a munkánk 95%-ában magyarul beszélünk. Viszont ahogy csatlakoztak ugye a kelet-európai országok, úgy hát nem tudták olyan gyorsan megtanulni a nyugat-európaiak ezeket a kelet-európai nyelveket, úgyhogy emiatt ott egy picit változott a gyakorlat. Most már gyakran előfordul az, hogy valakinek van egy úgynevezett retúr nyelve. Tehát ez azt jelenti, hogy én most konkrétan, hogy el tudjátok képzelni, hogy miről beszélek, én tolmácsolok magyar nyelvre, angolról, németről és franciáról, plusz még, ha erre szükség van, akkor ha magyarul szólal fel a képviselő, akkor én dolgozom magyarról németre. Annak ellenére, hogy ez nem az én anyanyelvem, a német, ez az én retúr nyelvem, és akkor az én németemről tolmácsolják a többi kabinban, olaszra, spanyolra, franciára, stb.
A sokféleség, a kulturális sokfélesége a dolognak. Tehát, hogy annyiféle ember, annyiféle háttérrel, nemzeti, szociális, társadalmi, politikai háttérrel. És ebben a parlament különösen érdekes, mert mondjuk a tanácsban vagy a bizottságban ott azért hivatalnokok vannak. A hivatalnokok nagyjából minden országban egyformák, vagy kicsit eltúlódva. Tehát azok képzett minisztériumi emberek, általában tudnak nagy nyelveken, sokszor úgy is beszélnek angolul vagy franciául, és ott van egy ilyen kicsit számomra, nem mondom, hogy szürke, de kicsit olyan szabatos az egész. Tehát ott olyan nagy meglepetések nincsenek, ott megvitatnak szakpolitikai kérdéseket, jól nevelt, fegyelmezett minisztériumi tisztviselő. Ezzel szemben a parlamentben politikusok vannak, annak mindenféle előnyével és hátrányával, sokkal színesebb, érdekesebb, nagyon sokféle háttérű ember van, konzervatívtól, radikális, ilyen-olyanig, mindenféle módon beszélnek, ez mondjuk sokszor nehéz is nekünk, mert hogy szemben megint csak egy tisztviselővel, aki általában valamennyire a saját nyelvének a standard változatát beszél, tehát a hivatalos, formális nyelvet. Itt sokszor beszélnek olyan dialektusokat, vagy olyan szociolekteket, tehát olyan társadalmi rétegnyelveket direkt azért, hogy mutassa, hogy ő kikhez szól, amit nagyon nehéz sokszor tolmácsolni. Ez a neheze, de viszont sokkal érdekesebb is ez a színesség.
Wolfort Katalint és Szabó Pétert az Európai Parlament tolmácsait hallották. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Minél szélesebb együttműködés lesz Dél-Korea és az Európai Unió, Dél-Korea és a Visegrádi négyek, valamint Dél-Korea és Magyarország között, annál hamarabb nyerheti vissza a kontinens gazdasági versenyképességét, mondta a miniszterelnök a Visegrádi országok és a Koreai Köztársaság üzleti fórumán. Orbán Viktor kiemelte, elkezdték a tárgyalásokat egy koreai egyetemi kampusz létrehozásáról Budapesten. Szabó Gergő szeállítása.
A magyar kormány arra számít, hogy a dél-koreai elnök budapesti látogatása magasabb szintre emelheti a két ország közötti kulturális és gazdasági kapcsolatokat, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Visegrádi országok és a Koreai Köztársaság üzleti fórumán, miután találkozott Moon Jae-in dél-koreai elnökkel. Az M1 híradó felvételét hallják.
Az előttünk álló éveknek legnagyobb kérdése, hogy hogyan tudja a mi közös Európánk visszanyerni a gazdasági versenyképességét. Ennek a kérdésre adandó válasznak a megtalálásában Korea a barátunk, Korea segítségünkre lesz. Bizonyos vagyok abban, hogy minél szélesebb és mélyebb együttműködés lesz Korea és az Európai Unió, Korea és a V4-ek között, Korea és Magyarország között, annál hamarabb nyeri vissza az egész kontinens a gazdasági versenyképességét a világgazdaságban.
A kormányfő arról is beszélt az eseményen, hogy elkezdték a tárgyalásokat egy nagy koreai egyetemi kampusz létrehozásáról Budapesten. Szerdán a magyar államfő is fogadta a Koreai Köztársaság elnökét. Áder János komoly perspektívát lát Magyarország és Dél-Korea kétoldalú kapcsolataiban.
Dél-Korea ugyanolyan kiváló befektetési lehetőségnek és gazdasági együttműködési terepnek tekinti Magyarországot, mint eddig. Akár a tudományos együttműködésben, akár a technológiafejlesztésben, akár gazdasági együttműködés terén úgy gondoljuk, hogy nagyon komoly perspektívái vannak ennek a kétoldalú kapcsolatnak.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint sikertörténet a Magyarország és Dél-Korea közötti gazdasági együttműködés, ami abból is látszik, hogy az elmúlt 20 évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom volumene a 10-szeresére nőtt. Szijjártó Péter erről azután beszélt, hogy több dél-koreai vállalat vezetőjével egyeztetett hivatalában.
A Samsung SDI és az SK Innovation két olyan vállalat, amelyek összességében több milliárd dollárnyi beruházást hajtottak és hajtanak is végre jelenleg Magyarországon. A világ elektromos akkumulátor gyártási kapacitásai közül az egyik legnagyobbat hozzák létre itt Magyarországon, a Lotte pedig az egyik legnagyobb alumínium ipari vállalat gyakorlatilag a világpiacon.
A tárcavezető hozzátette, a magyar beruházási környezet továbbra is a legkedvezőbb Európában, ami fontos ahhoz, hogy minél nagyobb szeletet sikerüljön kihasítani a dél-koreai vállalatok Európa iránti növekvő érdeklődéséből.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a felelős szerkesztő D. Bányász Gergő nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.